Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Egy népmesei motívum jut az eszembe. Amikor a kicsi királyfi szeretne kijutni a mélységből, és egy sasmadár repíti felfele, gyakran elfogy az erő a kijutáshoz. A kicsi királyfi úgy táplálja a madarat, hogy saját combjából hasít ki. Így jut fel a napfényre. Csak önmagunkból kihasítva adhatunk erőt. Ha nem vagyunk képesek valami nagyon fájót elvonni magunktól, sosem érezzük meg Isten igazi világosságát. Ez igaz az élet minden területére, a hatalomra, a pénzre, még a politikai erőre is. Ma éppen ezt kérdezzük meg magunktól. Mit jelent az egyház politikai közszereplése? Kényes kérdés. Három egészen különböző utat bejáró embert kérdeztem meg. Az első egy francia református ember, Antoine de Saint-Affrique, aki 2 éve Magyarországon él, az Unilever Magyarország vezérigazgatója. Amikor otthon Dijonban élt, a református gyülekezet presbitere volt.
A francia református egyház története nagyon mozgalmas. A 17. század végére erősen elterjedt a protestantizmus. Aztán jött az üldöztetés a Nanti Ediktum visszavonásával 1685-ben. Sokan elhagyták hazájukat.
Szinte egy zarándoklat ma is a francia reformátusok számára az üldöztetés úgynevezett puszta múzeumába való ellátogatás.
Igen, ez egy nagyon meghatározó történelmi élmény. A francia forradalom előtt kaptuk vissza a polgárjogunkat. A történelemből következik, hogy a republikánus mozgalmakban mindig nagyon aktívan részt vettek a reformátusok. A mai napig nagyon aktívak a társadalomban. Humanitárius és etikai kérdésekben, annak ellenére, hogy egy nagyon kicsi közösségről van szó, 2%-ot képviselünk a társadalomban, jelentős aktivitást tapasztalható.
Tavaly találkoztam egy francia lánnyal, aki a legutóbbi választások után úgy határozott, hogy nem jár többet templomba, az ott képviselt politikai álláspont miatt. Hogyan látja az egyház politikai vélemény nyilvánításának a kérdését?
Úgy gondolom, ez nagyban az adott közösségtől függ. Az egyháznak nagyon fontos társadalmi feladata van a politizálás általános értelmében, és nem a politika értelmében. Ez azt jelenti, hogy bizonyos értékeket meg kell védjen, de nem kell magát beleártania olyan konfliktusokba, amelyek leginkább pártpolitikai jellegűek.
Mégis igaz az, hogy a francia protestantizmus érzékenyebb a baloldali politizálás irányában.
Ez nem igaz az én közösségemre Dijonban. Ott a politika nem központi kérdés. A presbitériumban nagyon sokféle politikai irány van jelen, kivéve akár a jobb, akár a baloldali szélsőségeket. Biztosan igaz, hogy a francia baloldalon vannak protestáns kultúrájú emberek. Beszélnek például Jospin református hátteréről. De nem gondolom, hogy ennek túl nagy jelentősége volna ma. Volt egy jelentős bankár és iparos réteg, akik meghatározó résztvevői voltak a francia ipari forradalomnak. Ezek a gyökerek bizonyos mértékig ma is érzékelhetőek. De nagyon színes az a paletta, ami a református emberek véleményét tartalmazza. Mi az, ami minket összetart? Az evangélium. Ezen túl egy meghatározó kultúra, az etika, az értékek, a munkához való viszonyulás, a társadalomhoz való viszonyulás.
Mit gondol, mi a különbség az általános értelmű politizálás és a politika között, ahogy mondta franciául, a la politique és a le politique között?
Közösségünknek feladata, hogy befolyásolja a társadalmat és jobbá tegye. Az igazi kérdés az, hogy mit teszünk azokért az emberekért, akik szükséget szenvednek. Dijonban például nagyon sok karitatív és kulturális feladatot vállaltunk. Szerveztünk egy teológus kávézót fiatal egyetemistáknak. 2001. szeptember 11-e után azonnal szerveztünk egy imádságot és párbeszédet a muzulmán közösséggel, azért, hogy elkerüljük a gyors, sematikus gondolkodás kialakulását. Nagyon fontos ökumenikus csoportok voltak, közös hitoktatás, párbeszéd a zsidó közösséggel. Börtönlátogató csoport is működött. Tehát nagyon sok olyan tevékenységben veszünk részt, amely messze meghaladja kis közösségünket. Számos kérdés elválasztja az egyházakat, ezek főleg bioetikai és szociáletikai kérdések. Ezek a viták általában nagyon távol vannak az emberek hétköznapjaitól. De vajon mit tehetünk a valós kérdések megoldása érdekében? Dijonban például nagyon sok bevándorló él. A bevándorlás kérdéséről is sok mindenről lehet beszélni. Egyébként a református tradícióban erős a vitatkozási szellem. A zsinati rendszerből következik ez. A másik út, hogy azt a kérdést tesszük fel, mit tehetünk környezetünk megváltoztatásáért. Sokszor 3 hétig beszélnek egy-egy divatos témáról, aztán elcsitulnak a hullámok, és senki nem emlékszik már rá. A bölcsesség nem a felszíni vízfodrozódást nézi. Egy francia történész a tengerhez hasonlította a történelmet. Van a mélység, a tenger alja, van a 3 méteres mélység, ami az igazi mozgásokat hozza, és végül a szél futta hullámok, amelyek egyszer előjönnek, aztán eltűnnek. Mindig lesznek újságok, amelyek vitákat élesztenek. Az egyik ezt mondja, a másik azt. De ha 15 évre, vagy 500 évre visszanézünk, mi számít? Akkor kiderül, hogy ezek a legmélyebb értékek számítanak. Ezért mondom, hogy fontosabb az, ahogyan megéljük a hitünket, ahogy a közösségünket virágzóvá tesszük, mint hogy azon vitatkozzunk, amiről a múlt héten írt az újság.
Hogyan látja mindezt a történész? Miféle politikai hagyományai vannak a református egyháznak Magyarországon? Erről faggattam Tőkécki Lászlót.
Az egyházak közvetlenül nagyon ritkán politizáltak. Egyszerűen nem volt rá szükség, nem volt kultúrharc, nem úgy, mint a majdnem teljesen katolikus Latinországban, vagy Franciaországban, Spanyolországban, máshol, ahol ugye az államnak és az egyháznak a viszony az hatalmi kérdés volt. Nálunk nem. Nálunk az állam és az egyháznak az együttműködési protestáns modellje bontakozott ki, ami egyébként máig jellemző például a skandináv országokra, vagy Angliára, vagy Hollandiára, tehát ahol egyszerűen politikai meg kulturális okokból nem volt éles hatalmi harc állam és egyház között.
Például Franciaországban eléggé tipikus, hogy mondjuk a protestáns egyházok eléggé baloldalra húznak.
Ugyanúgy, ahogy az olasz Valdens egyház, vagy a francia Huguenot egyház baloldali orientációjú, hiszen történetileg ugye a nagy katolikus nyomás az igazából őket, ugye természetesen az őket emancipálni igyekvő liberális baloldali típusú mozgalmakhoz közeledtek. De egyik párt közelebb van az egyházakhoz, mint a más. Nem amiatt van, mert az egyház politizál, hanem azért, mert bizonyos pártoknak az értékbázisa az legalábbis több keresztény elemet direkt vagy indirekte tartalmaz, mint a másik. Na most azt követelni, hogy az egyház legyen semleges, tehát magyarán egy ateista párthoz, amely deklaráltan az, ugyanolyan közel vagy távol legyen, mint egy olyan párthoz, amely deklaráltan a kereszténység alapelveit tartja maga számára fontosnak, ez egyszerűen nonsens. Hogyha Magyarországon az egyház idézőjelben baloldali álláspontokhoz, azért nem szólnak, akkor az elfogadható. Ellenben, hogyha nem baloldali jellegű álláspontokat támogatnak, akkor az nem elfogadható. Ugye nem kifogásolták azt, hogy az egyház például az EU csatlakozás mellett kampányolt, bocsánat, az ugyanúgy politikai kérdés, mint hogy az egyház idézőjelben a kettős állampolgárságra mondandó igen mellett kampányolt. Itt több dolog keveredik. Egyrészt az egyház az a társadalom része. Kettő. A lelkészeknek ugyanúgy emberi joguk közéleti politikai véleményt és azt elmondani. Milyen különbségtétel az, hogy az egyik embernek lehet a politikába vélemény, a másiknak meg nem lehet. Az egyházban, mindegyik egyházban sok embernek az etikai, világnézeti, magatartásbeli dolgát formálják. Akkor az politikai tényező, hogyha az egyház csak a 10 parancsolatot hirdetni akár minden vasárnap, és eljutna oda, hogy ne lopj, az bizonyos történelmi időszakokban legkeményebben napi politikai vélemény lenne. Mert hogyha például tömegesen fordulnak elő igen kétséges etikai meg törvényi összefüggésekben lezajló tulajdonosváltások és egyebek, akkor bocsánat, ez egy politikai álláspont. Egyeseknek a véleményét alátámasztja, miszerint ez lopás, másokat meg esetleg sért, akik szerint ugye legfeljebb nem etikus. Egy úgynevezett civil szervezetnek, amelyik progresszív, meg liberális, vagy nem tudom micsoda, miért van több joga véleményt mondani, mint az egyháznak, holott a magyar törvények szerint az egyház is egyesületi szinten szabályozott testület.
Gondolom, hogy ezt itt senki nem mondja ki, tehát nem erről van
szó. De ezt kimondják.
Hogy nekik joguk van, neki meg nincs.
De ne, hát gyakorlatilag erről szól a dolog, mert azokat nem támadják azokat a civil szervezeteket.
Hát
nem
az indirekt módszer.
Na de milyen alapon támadom az egyik civil szervezetet, és nem támadom a másikat? Mérjünk egységes mércével. Nagyon veszélyesnek tartják bizonyos ateista szervezetek azt, hogy az ENSZ elfogadta a Vatikánnak azt a javaslatát, miszerint, hogy a keresztény ellenesség is legyen ugyanolyan nem jó, mint mondjuk az antiszemitizmus. Természetesen az antiszemitizmust el kell ítélni, de ugyanúgy el kell ítélni azt is, amikor valaki tipikusan keresztény vagy egyház ellenes, ahogy egyébként az iszlám ellenességet is el kell ítélni. Tessék magunkhoz mérten következetesen tartani ahhoz, hogy kérem, kinek mihez van joga, akkor nincs kivétel.
Térjünk vissza egy kicsit a történelemre, tehát akkor Magyarországon nem igaz az, hogy valamilyen párt irányába húzott volna mondjuk a református egyház.
A népi mozgalommal volt legalábbis a 30-as években az egyik legszorosabb kapcsolat, amelyik ellenzéki mozgalom volt például, vagy a Kisgazdapárttal, amelynek a vezetősége abszolút többségében protestánsokból került ki, azokhoz volt egyszerűen emberi okokból is mondjuk a legnagyobb
ezek,
közelsége.
Na ezek esetlegesek voltak.
A Kisgazdapárt eredetileg dunántúli református, részben evangélikus, kisbirtokos parasztoknak volt a mozgalma, és ugyanúgy, ahogy például a népi mozgalomból keletkező nemzeti parasztpárt, amelyik az ország keleti részén vezetősége 80%-ig reformátusokból tevődik össze, az egy másik kérdés, ugye, hogy itt baloldali politikai mozgások felé tendálnak. Tehát itt megint azt mondani, hogy az egyház az mondjuk ilyen, meg olyan, ugyanúgy a katolikus egyházon belül is volt a baloldali orientáció, Iszvány Sándor nevével fémjelezhető keresztény szociális mozgalom. Bizonyos társadalmi dolgok azok konkrét összefüggésekben léteznek. Azt lehet mondani persze, hogy az egyház tanítása az értékkonzervatív jellegű, a hagyományok megőrzésének, kipróbált erkölcsi elvek megtartásának az irányába befolyásolja. Ilyen formán azt lehet mondani, hogy persze az egyház az egy konzervatív intézmény. Normális viszonyok között az iskola is konzervatív intézmény, hiszen az iskolába is a gyerekek nem azért küldik, hogy forradalmárokat neveljenek belőlük, hanem a felnőtt világ éppen aktuális formájára szocializálják őket. Ennek nem napi politikai szintje van. Az persze, hogyha valaki abba gondolkodik, hogy az egyház az nem más, mint ugye a tömegek lelkét befolyásoló tényező, és ilyen formán konkurencia a mi politikánknak, mert mi akarjuk a tömegeket befolyásolni és irányítani, nos, hát akkor ilyen formán azt lehet mondani, hogy persze az egyház mint konkurens konfliktus viszonyba tud kerülni, míg mások, akik ettől nem tartanak, azok meg nem kerülnek konfliktusba az egyházon.
Ebből nem tudunk konfliktus, tehát hogy mondjuk adott esetben egy lelkész elkezdett egy pártban politizálni. Hogy volt ez a háború előtt?
Akár a protestáns, akár a katolikus papi lelkészi pálya igen jelentős mobilitási csatornája volt mindig a tehetséges, de hátrányos helyzetű gyerekeknek, és éppen ezért nagyon sokszor előfordult, hogy valaki lelkészként végzett, de hát igazából általános vagy más típusú értelmiségi ambíciói voltak, és belépett a pártpolitikába, vagy éppen író lett belőle, vagy éppen valamilyen más értelmiségi foglalkozást képviselt. Tudjuk jól, hogy mondjuk 1919-ben voltak kiugrott katolikus papok, akik éppen az egyház likvidációs tevékenységét vállalták az úgynevezett tanácsköztársaság idején, és voltak református papok is, akik meg tanítók is, akik a vörös álmodozás mellett foglaltak állást. Hát ezek azért a kivételek voltak. A katolikus egyháznál keményebbek voltak a feltételek, hiszen ott a 19. század végétől volt egy úgynevezett antimodernista eskü, amelyet a papoknak vállalni kellett, hogy mondjuk bizonyos irányokba zártak maradnak. Ez a protestánsok nem nyitottabb helyzetet jelentett.
És ha valaki lelkészként mondjuk ilyen aktívan politizált parlamentbe került, akkor egyértelmű volt, hogy ott hagyta a pályát?
Nem. Olyan lelkészek is voltak, akik aktív lelkészekként tulajdonképpen szabadkönyvesek voltak. Az a 19. század végén egyáltalán nem jelentett olyan nagy dolgot, hogy most ezt felvetették volna, hogy hagyja ott.
Önnek divatja is volt.
Nem csak divat, hanem egyszerűen maga a lelkészi pálya akkor egészen mást is jelentett. A 20. században elkezdődő lelkészi funkcióváltást, hogy gyülekezeti munkát végez, generációkra bontott bibliaköri munkát végezni, hitoktatást végezni, családlátogatást végezni, stb. Stb. A 18. században a pietizmust leszámítva nem voltak olyan természetesek. Egy hagyományszerű falusi értelmiségi pálya volt a lelkészeké. Viszonylag sok szabad idő lehetővé tette, hogy a lelkészek igen nagy mértékben ki tudják venni magukat a kulturális munkateljesítményekből. Természetes volt mondjuk egy Prohászka Ottokár, aki egyik legnagyobb katolikus hitszónok volt, az részben Egyetemen átmenetileg országgyűlési képviselő is volt. Ravasz László rádiós prédikációit egy ország hallgatta, és ugyanakkor kikérték a legfontosabb kérdésekben a véleményét. Az egy más világ volt az egyház.
Sokkal több volt az átjárás.
Az egyház nem volt ellenség az adott társadalom vagy politika számára. Ez csak 1918-19-ben jelent meg, aztán majd 1945 után jelenik meg. Ugye Vázsonyi Vilmost idézném, aki az izraelita hitközségben jelentős szerepet játszott. Időnként ő figyelmeztetett bizonyos atyafiakat, hogy hát nem lehet úgy, hogy én beiratkozott tagja vagyok a pesti izraelita hitközségnek, de egyébként antiklerikális és ateista jellegű felvilágosító füzetecskéket írok, mert ez ilyen volt, és ez nem csak a hitközségben, hanem máshol is előfordult. Tehát ez a fajta harcos ateizmus, amivel lényegében a hagyományos erkölcsöket, közösségeket és a hagyományos gondolkodást akarták az új ember teremtés jegyébe felszámolni, az egyház ezért lett céltábla és bűnbak. Ez egyszerűen a korábbi időszakban bizonyos peremcsoportokat leszámítva egyáltalán nem volt így.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnes vagyok. Nyár van. A gyerekek táborokban vannak. Most két ilyen helyre látogatunk el. Először egy cserkész táborba megyünk el. Azért szeretem a cserkészetet, mert életre neveli a gyerekeket. Meg kell tanulniuk egyedül lenni egy erdőben, akár egy ponyva alatt is elaludni, és nem örökké félni mindentől. Maguknak főzni és közösségben dolgozni. A másik, ami jó a cserkészetben, hogy a nagyobb gyerekekre felelősséget bíznak. Úgy válhat valaki felnőtté, ha megtanul a kisebbekre vigyázni. A rover vezető cserkész fogadalomtétel tetszik nagyon, ezt fogadják. Tudom, hogy lemondással jár ez a feladat, mégis vállalom. Tudom, hogy saját erőmből nem vagyok rá képes, de Isten segítségével, mosolyogva, igen. A 433-as csapat táborában jártunk a nyílt napon.
Ez egy négyes fonás, amelynek minden szájának van egy jelentése. A négy szál a hit, a hűség, a szeretet és a szolgálat. Minden fogadalomtevő a csapatban font egy ilyen négyes fonást. Ezt adjuk most körbe, és ebben a kötélben már benne van az idei fogadalomtevőknek is. A saját maga darabja.
Karlát körlet, utánam a béka és a harcsoros vezetésével, lépéstartással, lépés, indulj, bal, 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 jobb, bal, 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 jobb, bal. Nem loptam én, Debrecenben, csak egy csikó Debrecenben, mégis rámerték a vasat, a babám szívem.
Vigyázz! Esőkabátért, pulóverért, oszolj!
Én úgy szeretném ezt, hogy ezeknek tök mindenki esik. Fúj, mi, én ugyanilyen vagyok. Mások már szaladnak. Mi a baj?
Tetszi, menj el katonának!
Ez nagyon jó.
Nyomdom, hogy ez mit kapálnak. Meg kell kaszálni kapálni. Csak a lányok után járni.
Sem tudta értét nemzet, Bibli és a Kószentek, Szalát illap igazérünk, János Herzeg
tanyag
menik.
Sör!
Sör! Sör! Szalát kormány!
Szortul! Kamerón! Szortul! Kamerón!
Karunk tíz most, lábunk üzes, turul első vagyok dögös!
Tábor, vigyázz! Remélem senkinek nem szegi a jó kedvét ez a kis víz fölülről. Zászlónak tiszteleg!
Ez van pohártartó, ebből eszköztető.
És lecsapogtető.
Ez itt, itt egy asztal, ott egy pal, itt egy kuka, itt egy csajkatartó.
És ez a kuka nagyon lakunk, mert fedeles.
Ez
tényleg.
Mi?
kéreg. Milyen volt a tábor? Meséljétek már el.
Bújkálunk az erdőben, önállónak érezzük magunkat, és az úgy jó. De az egész táborban, de főleg a számháborúban.
Hogy nézett ki egy nap?
Felkeltünk hét körül, aztán reggeli torna,
zászlófelvonás, szolgáltatás van, az őrszemek, a konyhások, a vízhordók, a tisztaságiak.
És akkor egyik vízhordó átadja a másiknak a tisztet?
Igen, mindig zászlófelvonásig tart a szolgálat. Hát ugye a reggelihez meg kell kenni a kenyereket, meg kínálni kell a teát, meg a vizet, meg ilyesmit. Ebédre is ugyanez van, és a vacsoránál meg meleg étel van, akkor csak a vizet kell kínálni, mert akkor minden őrsodó megy a lábasával a konyhához, és akkor adnak nekik.
Számomra a cserkész táborok mindig egy egész élet meghatározó élmények voltak, mert kinn a természetben, Isten szeretetének a alkotásai között összehangoltan, szeretetben, együtt élve, dolgozva, élni egy 10 napot a hétköznapjaimat is meghatározta. Kedves nézőink! Önök a Serben Hútban című sorozatunk 33. befejező részét láthatják most. Az epizód tartalma megtekinthető a Teletext 433. oldalán. Az előző 32 rész tartalmából. Oroszlán szívű Richard Anglia királya keresztes hadjáratra indult, és országát öccsére, a gonosz és hataloméhes János hercegre bízta. János herceg azonban zsarnokoskodott a nép felett.
Ma csak fél adag párizsi kenyeret fogtok kapni.
Mikor Richard hírt kapott öccse gonosz tetteiről, hajón indult haza Angliába, de a tengeren hajótörést szenvedett, és a német-római császár fogságába esett.
Én vagyok, és jöttem megbosszulni apámat. Most azonnal összeszeded az embereidet, és lerohanjuk Nottingham városát!
Csak lassan a testem, mi itt békében éltünk idáig, inkább meghúzódunk.
Ezen túl nem lesz béke!
Eddig még én voltam Sherwood ura.
Hozzátok az íjamat! Félbe lövünk!
Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ezt otthon ne próbáljátok! Így az! Elsőként az aprót ígérettétel következik.
Ők egyel kisebbek, mint a kis cserkészek. Azért kapnak még csak apró nyakkendőt, mert a tábor még nekik nagyon nehéz lenne.
Igyekszem okosan szeretni.
Igyekszem okosan szeretni.
Segíteni az embereket.
Segíteni az embereket.
Vében gondozom az állatokat és növényeket.
Vében gondozom az állatokat és növényeket.
Énekeljük a cserkészindulót! Tisztelleg!
Hívjuk fel a fejjel a harson a zeng, álljunk csak a sorba vidáman. Ránk vár a világ, ez a harc a mieng, katonái vagyunk valahányan. Jó fegyverünk, izmos karunk, égő szemünk, svédán balunk. Amelyre nézzük, megterem a győzelem.
Köszönöm nektek, hogy ilyen stramul végig álltátok ezt a fogadalomtételt, és hogy esőben is ilyen jól bírtátok, mosolyogva, és talán nem is áztunk meg annyira. És a szülőknek is köszönöm, hogy ilyen türelemmel végig állták, így a szakadó esőben is, de hát a gyermekekről nyilván példát vettek meg, hogy nagyon kitartóak voltak az egész táborban. Tábor, vigyázz! Nyílt nap folytatásához, örüléshez, oszolj!
Következő táborunk helyszíne Aszód. Ott évek óta ökumenikus napközis tábor tartanak. A tábor főszervezője Lorenz Klára és Kovácsné Blaskó Marian. Hallhatjuk még Bartos Gergely lelkipásztort, Smorgun Okszána Bábost, katonáné Kovács Erikát és több résztvevőt. A helyszínen Kis Sándor járt.
Volt olyan, hogy a király és volt egy szolga, 100 000-et kellett fizetnie. Könyörgött neki, hogy ne fizesse ki, a király meg megkönyörült rajta, és ment haza, és találkozott a barátjával.
Azt mondja, hogy add nekem vissza azt a 100 dénárt, amit adtam neked adósságba, és akkor mondta a másik szolgot, de én nem tudom most ezt visszaadni, és akkor elkezdte folytogatni, és akkor az volt a vége, hogy a szolga bevitette az őrhöz, hogy zárja be a börtönbe, aztán akik ezt látták, azok odavitték azt az embert a királyhoz, királyhoz, megharagudott rá, kiengedte azt a szegény szolgát, akit bezáratott, és őt zárta be a helyére.
És mi volt ennek a tanulsága?
Az Úr megbocsájt nekünk, nem bocsájtunk meg az embertársainknak, és hogy bocsássunk meg nekik.
Te megbocsátottál valakinek itt a héten?
Hát igen, voltak olyanok, akikkel összevesztünk, megbocsájtottunk egymásnak.
Még fontunk gyöngyöt is, festettünk követ, lapfociztunk is itt, most ilyen hasonlóztunk, mint a krikett. Lehetett csinálni még ilyen bábot, és lehetett még sakkozni is.
Neked melyik tetszett a legjobban?
Nekem a foci.
Aszódnak nagyon különleges adottsága ez a vegyes vallású természete. Eredetileg a török hódoltság után evangélikus város volt. A kihalt városba telepített be a földes úr főleg evangélikusokat, meg voltak német iparosok is, és aztán lassan-lassan kerültek ide katolikusok is, de sokkal kisebb létszámban, viszont hát nyilvánvalóan az együttélés folyamán házasságok kötődtek, aztán a temető is közös, közös földben nyugszanak az evangélikus és katolikus hívek. Igazából a város a mindennapjaiban éli az ökumenét, mivel hogy a családok is ökumenikusak. És szerintem ez nagyon nagy előny és nagyon nagy adottság az evangélikus gimnázium is, ahol 7-800 gyerek van együtt. A gyerekeknek a kétharmad része furcsa módon katolikus, mivel a környék viszont katolikus. A város most már fele-fele részben evangélikus és katolikus, és van egy baptista gyülekezet, meg a református gyülekezet is. A környékbeli falvak viszont mind katolikusok. De én úgy gondolom, hogy a mai fiataloknak, meg a gyerekeknek már igazából nem téma ez, hogy most én melyik felekezethez tartozom, hanem Jézushoz tartozom, és nem is akarják, hogy mi ilyen különbségekre oktassuk őket, hanem azt keresik ők maguk is, hogy mi a közös.
Növekszik a résztvevők száma?
Hála Istennek növekszik. Az első forduló 31 néhány gyerek volt. A második évben egy turnusban 70 gyerek, de az nagyon soknak bizonyult. Már harmadik éve két turnusban rendezzük meg a tábort, és minden alkalommal egy-egy turnusban 50 körüli a létszám.
Ökumenikus imahét januárban, tehát ilyenekről hallunk sokszor, de ökumenikus gyerektáborról én még nem annyira hallottam.
A jó Istentől jött az ötlet. A harmadik gyermekünket, mikor megszültem és visszamentem dolgozni, akkor olyan csodálkozva láttam, hogy mennyi sok szabadságom van, mert a gyesre számítva is kiszámították, és úgy gondoltam, hogy ebből is tizedet szeretnék adni a jó Istennek. A baptista gyülekezet nagyon parányi, hogy egymaga megszervezzen egy ilyen gyermektábort, és mivel nagyon-nagyon jó a kapcsolata az aszódi felekezetek között, ezért gondoltam, hogy megosztom ezt a ötletet a többi egyház lelkész négy, illetve hát női segítőivel, akik nagyon-nagyon lelkesedtek.
Mikor indult az, melyik évben?
2006-ban. És azért lelkesedtem én is annyira a Marian ötletére, hogy nekem is három gyermekem van, és mindig szenvedtem amiatt, hogy nagyon kevés a szabadsága annak, aki nem oktatásban dolgozik, és nagyon nehéz megoldani a hosszú iskolai szüneteket. Nekem csak így gondolat szinten volt meg, és Mariannál fogalmazódott ez meg, és így alakult aztán ki a szódon ez az ökumenikus napközi.
Annak idején mit szóltak hozzá a reformátusok?
Azt nem tudom, mert akkor én még nem voltam itt. Már azt tudni kell, hogy itt Aszódon a reformátusság elég fiatal, maga a gyülekezet nemrégen indult be a mai formájában, és így még a létszámában is kis létszámú, de nagy örömmel veszünk részt, amiben tudunk itt a táborban. Nyilván a gyermekek között is vannak reformátusok, és jó látni a gyermekek örömét, ahogyan az Isten munkálkodik az ő kis szívükben.
Ma este ön fogja tartani az Záró Isten tiszteletet.
Ugye az egész hétnek a témája az Isten országa, hogy milyen nagy dolog, hogy az Isten országa nem csupán valami távoli eljövendő dolog, hanem az, aki Krisztusban van, az már az Isten országában van, és azt élvezheti, annak az ízét érezheti már itt a Földön, és hogy ezt már egy kisgyermek is megélheti, megtapasztalhatja.
Bennünket, felnőtteket is ez motivál, hogy valamilyen ilyen gyakorlati Isten tiszteletként segítsünk valóban a szülőknek, szórjuk azt a magocskát, amiről hétfőn is szó volt a magvető példázatában, ami nem biztos, hogy a mi gyülekezetünkbe kell majd ki, de Isten kertjében ki kell. A gyerekek hazamenvén a kádban énekelték azokat az énekeket, amit itt a héten tanultak. Megragadott a katolikus atyának, István atyának az a mondata, egy aranyszabályként, akkor a megbocsátás is téma volt. Ha valami kapcsán te közelebb kerülsz a másik emberhez, és jobban tudod szeretni, akkor az azt jelenti, hogy közelebb kerültél Isten országához. Ha viszont jobban tudod gyűlölni, akkor ez nem igazán jó. És ez nagyon egyszerű kis példa, amit megértettek a gyerekek is, És volt arra is lehetőség sajnos az elmúlt héten, hogy nagy csetepatéba belekeveredtem, és ezt az aranyszabárt rögtön tudtuk alkalmazni, és úgy tértünk nyugogóra, hogy senki nem haragudott este a másikra. Egyénileg is van mód a gyerekeknek elbeszélgetni a csodapatikába.
Mi ez a csodapatika?
Van egy azonos című meséje Lázár Ervinnek. A csodapatikus létrehoz egy patikát, ahol mindenki csak a saját lelki bajára kérhet orvosságot. Tehát nem kérhet a házsártos feleségének, vagy a nagyképű szomszédjának, hanem csak saját magának. És ez a patika is ilyen, hogy lelki bajokra lehet orvosságot találni, lustaság ellen, bosszúállás ellen, hazudozás ellen.
A gyerekek milyen bajokra kérték az orvosságot?
Csúnya beszédre, az nagyon hamar elfogyott, nagyon önkritikusak és nagyon őszintén nyilatkoznak. Milyen beleélték magukat ebbe, és próbálták megfogalmazni azt a hibát, amit ők szeretnének kijavítani. Függőség ellen, ezt ők mondták, alsó tagozatosok járnak a mi táborunkba, de nagyon jól meg tudták fogalmazni, hogy igen, sokat nézek tévét, sokat számítógépezek, és szerintem ez már nagyon nagy eredmény, hogyha ő ezt meg tudja fogalmazni, és tudja, hogy ez baj.
Szentelj meg, Úr Isten, teremts újjá engem, adj erőt minden nap akaratot tennem. Szentelj meg a nyelvem, bátorsággal szóljon, máskor meg, ha úgy kell, hallgatni is tudjon.
Van köztünk egy olyan, aki viszont a mesélés és a bábkészítés ajándékát kapta, ő Oksana, Ukrajnából származik. Szíve minden szeretetével készül egy éven át, hogy a gyerekeknek itt egy meseszoba be legyen rendezve, és olyan módon ismerkednek, főleg Andersen mesékkel, aminek szintén nagyon méreható tartalma van. Mint...
Milyenek a felekezeti megoszlások, lehet ezt tudni?
Hál' Istennek nem lehet tudni, ugyanis nagyon fontos szempont nekünk, hogy az nem feltétel a táborozók részéről, mi minden alsó tagozatosnak kiküldjük ezt a jelentkezési lapot, a lehetőséget, és hát évről évre egyre több gyerek jelentkezik. 260 alsó tagozatos van, abból elég szép szám az, hogyha itt 100-an, 110-en részt vesznek ezen az ökumenikus táboron. Azt gondolom a legtöbbet nem is beszélhetünk, hanem megmutathatjuk, hogy jó az Jóisten közelébe lenni, és ezt a mosolyunkon talán, vagy a türelmünkön keresztül adhatjuk, vagy a kitartásunkon keresztül, ami nem mindig egyszerű nekünk se, hogy tudjuk, hogy ha bezár a csoda patika tábor után, akkor van még kihez fordulni.
44 önkéntes felnőtt vett részt, ezen kívül, hogy közel 100 gyerek, és 11 kortárs segítő, akik 16 éven felüliek, de fiatalok. Sokszor rájuk hallgatnak jobban a kicsik, és fontos, hogy lássák, hogy a majdnem az ő korosztályuk is azért ezt komolyan gondolja, ezeket az értékeket, amit mi képviselünk.
Felajánló íveket osztunk ki mindig az ökumenikus imahét elmúlása után, és nálunk is a gyülekezetben van olyan, aki az imádságát ajánlja föl, és ez ugyanolyan érték fontos, mint aki itt a kánikulába elkíséri a gyerekeket ebédelni, ez a legnehezebb szerintem. A családsegítő központ is küld a gyermekjóléti szolgálaton keresztül ide hátrányos helyzetű gyerekeket, akikről nem tudják a többiek, ők sem, hogy kik azok a hátrányos helyzetűek, de jelen vannak ők is. Itt mindenki ingyen dolgozik, hogy itt minden forint vissza van a gyerekekre fordítva, és lehetővé válik, hogy olyan gyerekeket is támogassunk, akiket akár a gyermekjóléti szolgálat küld ide. Nagyon sokan anyagilag is támogatnak minket, tehát van, aki 1000 forintot, van, aki 500 forintot, van, aki 15 000-et. Sok gyerek nem ehet otthon házi sütemény. Jelekezetenként olyan 3-4 hölgy ezt vállalja, hogy a adott napon, amikor a katolikus testvérek vagy a reformátusok vannak beosztva, akkor ők sütik a sütit aznap. Módszertanilag is nagyon jó ez a találkozó, mert cserélődnek azok az énekek, amik itt elhangzanak, bővül az igei magyarázathoz kapcsolódó kis a feldolgozás lehetősége, még egy külön plusz ajándék.
Egy ilyen segítőnek lenni eléggé kemény munka, ennyi gyereket összefogni pedig főleg.
Nektek melyik volt a kedvenc programotok?
Nekem végül is az összes gyöngyfűzés, körmönfonás, de talán a legjobban a sólízgyurmázás, amikor mindenkivel sündisznókat gyártottunk, rengeteget.
Minden tént készítek, és még az érdekessége a dolognak, hogy én kizárólag hulladékból dolgozok, semmit nem veszek. A palotákat például szétszerelt állapotban szállítok meg, hát látszik, hogy például a bombonos dobozokból vannak az ablakai, a falak meg papírdobozokból készülnek. A színes ilyen csillogó dolgokat a barátnőim már tudják és szállítanak nekem, az anyagok pedig a versenytáncos húgomnak az adományai, csillogos sifónok, meg ilyesmi, szóval ez mind ilyen...
Tényleg egy csodálatos csillogó világtárgy.
Hát igen, talán. Igen.
Ez az oroszlán, ez például hogy készül?
Ez is tekerési technikával ugyanúgy, mint a többi bábucsok, hogyha a teste egy picit meg van vastagítva, meg hát a fejekét én kötök, vagy horgolok. Dróton van, hogy álljon megfelelő pózba, meg hogyha mennek valahova is különböző mozdulatokat kell végezni, hogy azt könnyedén tudják megcsinálni. Ez is egyébként hulladék drót. Az építkezéseken szoktak megmaradni olyan darabok, amelyek már nem használatosak, és ezeket szoktak nekem adni, már tudják így a barátaim. A fiúk nagyon szeretik a katonákat, a lovakat, meg mindenféle állatokat is nagyon szeretik. A lányok természetesen hercegnőket, a hercegnőből is van bőven, itt is van három ilyen udvarhölgy, akik szórakoztatjuk a szultánt.
És ön hogy került kapcsolatba ezzel a táborra?
Lorenz Klárival mi kezdtünk együtt dolgozni Tiszai vegyi kombinátnál 70-es évek végén, akkor Lenyinvárosban, most Tiszaújvárosban. Én, mint villamosmérnök, és amikor Klára kezdte ezeket a táborokat szervezni, egyből meghívott engem, mert ezeket a díszleteket, bábokat én eredetileg az én meg az ő gyerekei számára készítettem, amikor együtt játszottak, mi ezt otthon így előadtunk ilyen meseformában. Az első tábortól kezdve itt vagyok. Most számoltunk, 7. éve tart.
Mi van a hajadban?
Amiket fűztem 5-ös fonással.
Voltál a csodapatikában?
Voltam. Mindenki volt szinte.
És mire kértél gyógyszert?
Sok mindenre. Már nem emlékszem. Vannak antibiotikumok, például a szeretetre vagy a hitre.
Erősítik?
Igen.
Voltál te is a csodapatikában?
Igen.
És mit kértél a csodapatikában, mire kértél gyógyszert?
Sok mindenre. Veszekedés ellen, mert a kistesommal sokat szoktam néha veszekedni. Pletykálkodás ellen, mert ha mondjuk meghallok valakit, akkor már rögtön adom is tovább.
Nem elég a gyerekekből évközben.
No, én is ezt gondoltam, amikor az első alkalommal itt voltam és zártuk, ugye Bagon a tanévet, egy igen nehéz tanév után voltam. Te jó ég, hát pont bevállaltam ezt, úgy éreztem, hogy nem fogok tudni regenerálódni. És az volt a csodálatos, hogy amikor itt az első reggelén megjelentem, és a reggeli áhítat elkezdődött, és a gyerek ének hangot meghallottam, akkor azt mondtam, hogy édes Istenem, én jó helyen vagyok. Van egy nagyon szép mondás, nem tudom ki mondta, hogy mi emberek mindannyian fontos szálak vagyunk egy másik ember életének szövetén, hogy ez így van.
Dicsérje az ég urát, erdő mező partja, valamennyi állat fajnája földet lakja. Dicsérjétek az urat, minden földi népek, törvényhozó vezetők, tudósok, művészek. Dicsérjétek gyerekek, fiatalok, bének, hatalmas az úr neve, magasztalja ének. Atya, fiú, szent lélek, miért a dicsőség, ahogy kezdek ott a bolt, most és mindörökké.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.